Üdvözlök mindenkit, én Székely Márton vagyok, és ez itt az Index Sportcast aktuális adása. A mai vendégünk pedig Fritz Botond, válogatott freestyle snowboardos, aki hajszállal maradt le a téli olimpiáról, ahol első magyar bordosként képviselte volna hazánkat. Így is lesz magyar snowboardos az olimpián, a női mezőnyben Kozuba Kamilla írt történelmet a kvótaszerzéssel. Botival többek között Kamilláról, a snowboardozásról, az olimpiáról, a versenyzésről és a vele járó nehézségekről beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Boti. Kezdjünk azzal, szerintem, hogy te hogy kezdtél el snowboardozni? Hogy kerültél te ebbe a világba?
Én köszönöm a lehetőséget, és engem szüleim mindig vittek síelni, vagy hát így telente mindig voltunk egy hetet síelni itt ott, Ausztriában főleg, és így kerültem először kontaktba hóval, vagy hát nem feltétlen, de magával a sporttal, és amikor sieltem, mindig édesapám is snowboardozott, unokatestvérem is snowboardozott, és mindig jobban húzott a szívem a snowboardozáshoz, mint a sieléshez, és kiharcoltam, hogy akkor a lábamra adjanak egy snowboardot, és 8 évesen kezdtem neki a snowboardozásnak. Egyébként én wakeboardoztam is, és amikor elkezdtem snowboardozni, akkor a wakeboard volt a fókuszban, de egy idő után, talán ilyen 12 éves koromban láttam több jövőt, meg a szüleim is több jövőt a snowboard sportban, meg jobban is tetszett, őszintén szólva. És akkor kezdtem el igazán foglalkozni a snowboardozással. Talán 12 évesen voltam az első nemzetközi versenyemen, ugye a World Rookie Touron, ahol utolsó lettem, de hát valahol el kell kezdeni. És 14 éves koromban kezdtem el a snowboard iskolát, ugye a Sladmingban, ahol ugye ott az egy olyan snowboard iskola, egy snowboard sí, igazából egy téli sportiskola, ahol fiatal gyerekeknek lehetőségük van a suli mellett aktívan sportolni és edzeni, és ott be volt óráról órára táblázva napunk, hogy reggeltől délig iskola, utána a száraz edzés, és utána a tanulás, és akkor már mehettünk is körülbelül aludni, ugye ezek 3 órás edzések minden nap, szóval teljesen felkészítettek arra, hogy testileg és lelkileg is készen álljunk egy versenyre. Télen pedig nem volt iskola, télen pedig csak edzettünk, és online kaptuk meg a házi feladatokat, de így egy évvel tovább is tartott az iskola, de ezt senki se bánta nagyon.
Akkor, ha jól értem, neked egészen fiatal korodtól kezdve ez terv volt, hogy te megpróbálod ezt a profi először wakeboardot, aztán snowboardot magas szinten űzni?
Igen. Szóval hát nem is, hogy ez volt a cél az elejétől kezdve, de szerettünk volna egy esélyt adni neki. Aztán minél több esélyt láttunk rá, annál komolyabban is lett véve nyilván. Amikor már elkezdtem a snowboard sulit csinálni, akkor már egész biztosok voltunk abban, hogy mi szeretnénk ezt profinűzni, de...
Szóval amikor elkezdtél snowboardozni, akkor már körvonal az ódott, hogy ennek kéne adni egy esélyt a versenyszerű.
Igen, ugye először szerintem Györki Balázs figyelt fel rám egy snowshow-n, még itt Budapesten, ahol egy City Bigger Jump volt, nyilván nem akkora, mint egy világkupákon, mint amit például Csúrba láttunk, hanem egy sokkal kisebb, és ott se egy érkező volt, hanem egy bigger bag, ami igazából hátra, hasra, nyakra, azért az fáj egy picit, de szinte bárhogy esetünk, és ott ki lehetett gyúrni a trükköket, hogy ezek a mai bigger bageknek, az érkezős bageknek a kisunokája, vagy a nagypapája. És ott figyelt fel rám, ő mondta talán először azt, hogy na, ezzel foglalkozni is kéne, és én foglalkozom is veled, és 8-9, nem is tudom már mikor, de 8-9 éves koromban mondta azt, hogy gyere fel a Mátrába, és hétvégenként foglalkozom veled, és ő vitt el talán egy olyan irányba, hogy na, ezzel foglalkozni is kéne, és én segítek is neki, szóval innen is köszi Balázs.
És ez ennyire fiatalon hogy nézett ki, hogy te már így mondtad otthon, hogy fú, de jó, menjünk mindig bordozni, vagy esetleg a szüleid mondták, hogy figyelj, Boti, akkor mit szólnál, hogyha ezt most, mint mások, hogy a foci edzést, te meg ezt veszed komolyan?
Ez inkább egy közös munka volt nekem, hál' Isten, nagyon támogatói szüleim vannak, és mindig is támogattak ebben. és látták rajtam, hogy jól érzem magam, ők nyilván megkérdezték, hogy akkor szeretnéd ezt csinálni, és vigyük ezt esetleg egy további szintre. Nyilván ők se dobtak be a mély vízbe, hanem fokozatosan először nyilván a Mátrába vittek, ott azt is nagyon elvesztem, utána a Slodmingi Sulival kezdtünk, nyilván azt is nagyon élveztem, és látták bennem a potenciát, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és hát ez így nyilván lépcsőfokra épült fel, és most itt vagyok.
Ez a Slodmingi iskola, ez bentlakásos volt egyébként?
Igen.
És akkor hány éves korodban kerültél oda?
14 éves koromban kerültem oda, és 18 évesen ugye végeztem, ugye 4 éves iskoláról beszélünk. Sajnos ott nem tudtam leérettségizni, mert nem egy olyan osztályt választottam, ahol volt egy érettségi, hanem csak egy szakmát kaptam. De ugye az 3 évig tartana egyébként és egy osztrák iskolában, így 4 évig tartott, és utána érettségiztem le külön, ugye online, ami igazából megkönnyítette a dolgomat, hisz hogyha az érettségis osztályba jártam volna, akkor hiába egy szobor iskoláról beszélünk, azért be van korlátozva az ember, és be kell járni suliba, kint kell lakni, ott kell lenni. Így viszont be tudtam osztani az időmet 4 év után, és megvan ugyanaz a papír van a kezemben, mint másoknak.
És milyen szakmád van, vagy kaptál, vagy milyen lett volna?
Ennek a magyar nevét nem feltétlen tudom, el tudnék menni bankba dolgozni.
Ilyen pénzügyi vonalon.
Igen, könyvelni, hát
egy ilyen gazdasági,
egy olyan, igen, egy közgazdász
alapképzettségeit.
Uh-huh. Egyébként ezt is fogom tanulni most. Szeretnék visszaköltözni Ausztriába, most nem Slodmingba, hanem Innsbruckba, hisz Innsbruck szerintem a snowboard, meg egy a deszkás sportoknak a fővárosa Európában, és ott van egy olyan egyetem, ahol közgazdaságot tudnék tanulni, ami egyébként mindig is nagyon érdekelt ott az iskolában is, és ott próbálom folytatni a snowboard karrieremet.
Ha valaki Magyarországon ugyanezt az utat választaná, mint amit te meg a szüleid választottak, akkor mi kéne ehhez? Tehát hogy mondanád meg egy 5-6-7-8 éves gyereknek, mi az indulás, hogyan kell ezt elkezdeni?
Szerintem ezt nem is lehet úgy elkezdeni, hogy na, én most egy profi snowboardos vagyok minden áron, mert ehhez kell egy, nem is tudom, hogy mondjam, egy életérzés, egy a boldogság, amit megad. Szóval szerintem snowboardozni nem lehet, nyilván el lehet kezdeni szorgalommal, de ez a snowboardozás akkor megy igazán, és akkor látszik a stílusodon, a csúszásodon, hogy tényleg jól csúszol, és élvezed azt, hogyha tényleg élvezed is. Mert másképp nehezebben megy. Semmit se szabad erőltetni, én úgy vagyok ezzel, hanem tényleg meg kell találni azt a boldogságot a sportban, amit találsz, ezt nyilván több oldalról is meg lehet találni, és lehet keresni, de ezt tényleg csak ez kell a motiváció, és az, hogy tényleg szeretnéd csinálni. Ehhez nem kell kimenni se Ausztriába, nyilván egy szint felett érdemes kimenni Ausztriába, és Ausztriában rengeteg ilyen suliban, Slodmingban és Stamsban, vagy Kitzsteinhornon, ugye Kaprumban, de Mátrán, Eplényben is el lehet kezdeni, vagy ilyen eventekre járni, mint például, amit a Pine Dam fog most megszervezni Eplényben, az a Banquet Salon. Ez tényleg egy olyan, nem is feltétlen a versenyzésről szól, de az élet, vagy a snowboard életet, a snowboard stílus teljesen átadja.
Ez a közösségi élmény akkor, ami az egészet elviszi, gondolom.
Igen, pontosan.
Ami ugye általában ezekben a freestyle sportokban, vagy az ilyen új hullámos sportokban szerintem ott van.
Igen, nyilván ugye snowboardozás nem egy csapatsport, ugye a freestyle nem egy csapatsport, de a snowboard közösség teljesen megvan, és ezért is szeretem ezt, mert elmegyek egy versenyre, és nem az van, hogy egymás ellen versenyzünk, hanem csak megmutatjuk, hogy mit tudunk. Nyilván egy világkupán számítanak a pontok, és minden versenyen, és hogy hanyadik helyezést érsz el, de imádom azt, hogyha valaki például nem rakja le a körét, a barátja pedig igen, akkor ugyanolyan boldogsággal megy el ünnepelni, és nyomja az igát.
Hogyan tudnál ezt elmondani egy olyan embernek, aki nincs benne egyáltalán semmiféle ilyen extrém sportközegben, mert talán más sportokban annyira nem jellemző ez a hozzáállás. Át tudnád adni valahogy ezt, vagy tényleg ezt meg kell érezni valamiféle hasonló sportágban?
Nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne elmagyarázni. Igazából itt a barátainkkal, a spanyolinkkal a csúszunk, és az egész úgy kezdődött, hogy ott vannak a barátaink, menjünk fel csúszni. Szóval ezt nehéz átadni, ezt az érzést, próbáljátok ki. Rengeteg, rengeteg lehetőség van rá, és egyszerűen hihetetlen érzés, és főleg egy nagyobb szinten is, hiába vagy egy világkupa rider, és a világkupa színvonalon mész, akkor is megvan ez az érzés, és ezt ki kell próbálni, de ez ugyanez az érzés megvan, hogyha a barátainkkal elmegyünk hétvégén csúszni.
Szóval az edződet Ian Kirknek hívják. Hogy kerültél te vele a kapcsolatba? Hogy indult meg ez az egész, hát kb. Szimbióta életmód, amit ti ketten folytattok?
Ugye én, amikor ilyennel először találkoztam, akkor én meg a Sladmingi iskolában voltam. És őt akkor, vagy ő még akkor a Pankát edzette, aki még versenyszerűen csinálta, és talán egy világkupán találkoztunk először úgy, hogy két mondatnál többet is beszéltünk. És akkor már a Sladmingi iskolának a végét jártam, szóval szerintem harmadéves voltam. Ott egyedül lettem volna a világkupán, de ilyen mondta, hogy figyelj, itt a Pankát edzem, gyere te is, és rengeteget segített akkor is, és nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, szóval egy tök szép kört össze tudtunk rakni, akkor nekem erre még nagyon sok segítségre volt szükségem, hisz még fiatal cipőbe jártam világkupa szinten, plusz együtt csúsztunk, és akkor is nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és ki tudta belőlem hozni a maximumot. És akkor nem döntöttünk úgy, de akkor került először szóba, hogy mi lenne, hogyha a Sladmingi iskola után Ian-nel edzenék tovább, és nekem nyilván tetszett az ötlet, és támogattam az egészet. És rá egy évre talán, amikor még mindig a Sladmingi iskolában voltam, de akkor már ugye a negyedik év végén jártam, akkor döntöttünk úgy, hogy elmegyek Amerikába egy edzőtáborra velük. És rengeteget fejlődtem, nagyon, nagyon jó volt velük edzeni, akkor meg volt egy csapat is, és akkor talán akkor döntöttünk véglegesen úgy, hogy na akkor Ian tök jó lenne, hogyha az én edzőm lenne, és ebbe ő bele is egyezett. Szóval mondta, hogy nagyon szívesen, ő is szeretett velem dolgozni, és így kezdődött el talán az olimpiára a felkészülés vele együtt.
Az olimpiáról mindjárt lesz még szó, de még talán ennyit megkérdeznék, hogy hogy néz ki egy edzés, vagy hogy épülnek ezek föl? Mert gondolom, egy átlag ember fejében azért az élne, hogy mindenki esett már síléccel, vagy snowboarddal, tudja, hogy az úgyse jó, hogyha a pályán esel el, de nem úgy, hogy 6 méterről, tehát az mégis egy kellemetlenebb élmény. Fel tudnád ezt vázolni, hogy néznek ki az edzéseid?
Persze, ugye egy snowboard edzés, ugye amikor a hegyre megyünk fel, felkelünk, reggelizünk, felmegyünk a hegyre, és ott... Vagy már előre kitaláltuk, hogy mit szeretnénk gyakorolni, vagy ott a hegyem kitaláljuk, hogy mire lesz szükségünk az elkövetkezendő versenyen, min kell még javítani, ugye ez rengeteg mindentől függ, de próbálunk ugye a hegyen fejlődni. Utána, miután lementünk, egy gyors ebéd, egy kis pihi, hogy kipihenjük a hegyi fáradalmakat, és utána száraz edzés. Szóval ez teljesen attól függ, hogy éppen mire van szükségünk, hogy nyilván lábnap, kardió, felső testre kell edzenünk, ez egy előre meg összetett terv szerint haladunk, de tudunk improvizálni is, hogyha úgy van. És este pedig nyújtás, ez a roller, amit ez a csomókat kiszedni a testünkbe, próbáljuk karba tartani a testünket. Vacsora készítés, vacsi, alvás, és ezt repeatelni. Nyilván vannak ilyen zavaró tényezők, mint például egy sérülés. Ezt nyilván nem kell feltétlenül egy kartörésre fókuszálni, de vannak olyan sérülések, ahol kicsit túlszálltam az ugrót, és a bokám kificamodott, ez történt, az történt. Mini sérüléseknek mondom ezt, ahol egy-két hetet ki kell hagyni, és azokon a napokon arra fókuszálunk, nyilván akkor lehet, hogy elutazunk valahova, ahol karban tudják tartani a testemet, és vissza tudnak küldeni minél hamarabb.
És egy új trükköt, egy új forgást mondjuk hogyan tanulsz meg?
Régi szép időkben még úgy kellett ezt megcsinálni, hogy fejben összeraktuk, lejátszottuk a fejünkben 10 000-szer, vagy még annál is tovább. Úgy is mentünk el aludni, hogy azt az egy trükköt újra és újra és újra elképzeltük magunk előtt, ugye vizualizáltuk az egészet, és másnap a hegyen pedig megpróbáltuk, amikor úgy éreztük, hogy mi erre készen állunk. Manapság Egy kicsit, ugye egy-két éve talán sokkal, de sokkal egyszerűbb dolgunk van, ugye amit az előbb is említettem, ezek a bigger bag-ek. Manapság ez már olyan szintre lett emelve, hogy egy szinte egy tökéletes ugratóról egy tökéletes airbagbe érkezünk, aminek van egy érkezője, de az az érkező egy felfújt lufi körülbelül, amiben beleessünk, és fájhat, meg azért ott is lehetnek sérülések, de sokkal-sokkal biztonságosabb.
Mégsem egy sípcsontöréssel szállsz ki esetleg egy rossz ugrásból, az
pontosan,
gondolom
sokat
segít.
Nem kemény hóra vagy jégre érkezünk, hanem egy puha lufiban.
Hát egy ugrálóvárat képzeljük el körülbelül.
Körülbelül, hát egy annál egy puhá, még annál is puhább. Ott hihetetlen gyorsan ki tudunk gyúrni trükköket, viszont miután ott megvan a trükk, és fel kell vinni a hóra, nyilván nem egy olyan stresszfaktor, mint amikor egy per egybe kell adni, vagy egy per egy meg kell próbálni, de már bennünk van az ugrás, bennünk van, hogy hova kell nézni, tudjuk, hogy kell viselkedni a levegőbe, és így, hogyha esetleg el is rontunk valamit, mert nem egyszer történt meg velem is, hogy be tudtam adni az airbagbe a trükköket, aztán havon még szenvedtem vele, de már ismerjük a forgást, és nem egy teljesen új forgást kell megmenteni. Szóval ez... És ez látszik is egyébként a snowboard sportban. Olyan trükköket adnak be manapság, és olyan forgásokat tudnak csinálni, ami a bigger bagnek köszönhető. Szóval ez sérülés, szinte sérülésmentesen, hisz, és ezért is tart itt most a snowboard sport, és ennyire durva forgásokat és korkokat tudnak beadni, mert megvan ez a lehetőség, és az emberek ki is használják ezt.
Amikor rámész egy... akár versenyen, akár edzésen egy trükkre, amiről tudod, hogy na most ez nekem kb. A legnehezebb ugrásom lesz, akkor mi jár a fejedben, meg hogy tudod ezt elűzni mondjuk a sérülés gondolatát ilyenkor?
A vizualizáció rengeteget tud segíteni, ugye az, hogy elképzelem a trükköt újra és újra és újra, és elhessegetem a rossz gondolatokat, mint például a sérülés, az esés, bármi ilyesmi, és a fókusz. Nagyon egy versenyen talán az edzésen az rengeteget segít, hogy akkor indulsz, amikor szeretnél, és ránézel az ugról, és ha úgy érzed, hogy kész vagy, akkor már mehetsz is. Egy versenyen már egy kicsit nehezebb a dolgunk, hisz odállunk a startba, és akkor megyünk, amikor azt mondják, hogy mehetsz. És lehet, hogy te kész vagy, lehet, hogy még pár percet ott állsz az ugrató előtt, és vársz arra, hogy azt mondják, hogy na, most mehetsz. És ez egy ijesztő érzés, egy nagyon-nagyon félelmetes dolog, hogy ott állsz az ugrató előtt, és kényszerből ott kell állnod, és ott vagy a gondolataiddal, és ezt kell megtanulni, és ehhez is kell a verseny rutin, hogy ezt az érzést megszokja az ember, és túl tudja magát tenni a rossz gondolatokon, mert muszáj. És ezt talán először most Steamboaton tapasztaltam, hogy mind a két körömet nagyon szépen be tudtam adni, ezt a sportpszichológusomnak köszönhetem, egyébként rengeteget segített az elmúlt időben.
És mekkora teherrel jár neked önmagában egyébként a versenyzés? Az, hogy az olimpia erre mit nyomott, arra mindjárt rákanyarodunk, de hogy egyébként te szeretsz versenyezni? Ez neked egy jó élmény?
Mostanában megszerettem a versenyzést, és úgy érzem, hogy szeretek is versenyezni, de ezzel nekem is megvolt a bajom, ugye megint megemlíteném a sportpszichológusomat, mert rengeteget segített ebben, hogy is fogjak fel egy versenyt, viszont megvoltak ezeknek is a nehézségei. Hisz ott voltam az előző szezonban például Aspenben, ahol három versenyem volt, és talán az egyik a bigger versenyen tudtam valamit lerakni, előtte viszont akkora stressz volt rajtam, és olyan szinten nem tudtam kezelni egy versenyszituációt, hogy nem is tudtam beadni a köreimet. Megint elmondom, ugye ez kell a versenyrutin, és teljesen más egy Európa kupa, mint egy világkupa. Sokkal nagyobb stressz, nyilván a snowboard sportnak, a snowboard sport versenyzésének az elitjével vagy benne, hisz egyébként nem feltétlenül úgy lehet bekerülni az elitbe, hogy versenyzel és világkupákra jársz, de aki versenyez, Mark McMorris, Sven Torgan, René, Rinnekengesz, ezek a riderek ott vannak, és látod a köreidet, és...
Tulajdonképpen a példaképeiddel igen, a együtt mész.
Igen, igen, pontosan, és ez hihetetlen jó érzés, viszont hihetetlen stresszes is. Egy idő után ezt meg kell szokni.
És nincs benned egy olyan, amikor egy ilyen nagyon profi riderrel együtt mész, hogy fú, hát na, most tudom, hogy figyel, most erre még jobban ránézünk, vagy valami újat esetleg ilyenkor belevinni, vagy az nagyon nagy vállalás.
Pont ez a lényeg az egésznek, hogy nem szabad el. Nyilván van ez a szituáció, amikor a döntőről van szó, és meg kell próbálni valami újat, gyorsan improvizálni kell, és egy új trükköt be kell építeni a körben, viszont ez sose azért szabad csinálni, mert ott van a példaképed, és talán figyel, ez mindig csak saját magad miatt kell csinálni, vagy a döntő miatt, vagy bármi ilyesmi miatt, de sose másért, ezt nem szabad elfelejteni.
Mikor jött el, és hogy jött el az a pont számodra, amikor megcíloztátok az olimpiát?
Talán az előző olimpia előtt, amikor ugye a szegény Pankának nem sikerült, és egy ponttal csúszott le, akkor már én is láttam magamban a motivációt és a potenciát, hogy na, ez egyébként én hiszek abban, hogy én meg tudom csinálni, és akkor kezdtünk el erre edzeni. Nyilván akkor egy ilyen olimpiai felkészülés alatt rengeteg sérülés is benne van. Nekem volt egy fákartörésem és egy bokatörésem, amik visszavesznek a felkészülésből, amikor én eltartam a fákaromat, akkor egy egész szezon kiesett, hisz a szezon elején eltartam a kezemet, és miután rendbe jöttem volna, utána jött be a Covid, és utána akkor nem is tudtam csúszni. A bokatörés pedig a legrosszabb időben jött, ugye mai napig fáj a bokám egyébként, szóval nem tudok például. Most már tudok, de nagyon oda kell figyelnem, hogy landolok switchben, mert hogyha nem rosszul érkezek, akkor elkezd fájni a bokám, és mit tudom, 10 percig üvölteni tudnék, aztán elmúlik, de hogyha egy versenykör alatt érkezek rosszul, akkor az egész kör kuka, már nem tudok már vele csúszni. Erre nagyon oda kellett figyelnem a versenyeken, és úgy is kellett összeraknom egy kört, hogy minél kevesebb olyan szituációba hozzam magam, ami akár fájdalomban járhat, de hát ilyen az a sport, extrém sportról beszélünk, ahol ez benne van a pakliban.
Ha jól emlékszem, akkor 2021 tavaszán Aspenben törted el a bokádat, ugye?
Igen.
Hogy sikerült ezen felülkerekedned? Amikor újra deszkára állsz, és vagy akár újra Aspenben vagy, és nem villanak be ilyen emlékek? Vagy nem sokkal nehezebb így menni?
Nem. Vagy hát nyilván megvan a félelem. Viszont ezt is meg kell tanulni, ugye, mivel ez a snowboard sportnak a része. Nem áll meg az élet. Nyilván, hogyha történik egy ilyen sérülés, akkor nyilván összetörik az ember. Testileg és lelkileg is. Viszont meg kell tanulni ezen túllépni, és rehabra járni, utána foglalkozni a bokával, igazából mindent megtenni arra, hogy újra színpadra tudjunk lépni, hogyha ezt lehet így mondani. Nyilván miután sérülés után is megmarad a fájdalom, mint például most, akkor az kicsit nehezebben veszi az ember, viszont egy idő után hozzászokik az ember, ugye nekem is voltak már sérüléseim, és hozzászokik az ember, hogy na, történik egy ilyen, nem áll meg az élet, nyomni kell tovább, mert nyilván, hogyha van egy célja az embernek, akkor minden áron el akar érni. Viszont ott vannak a hülyeségek is, amit meg tud ejteni az ember. Ugye Aspenben eltartam a bokámat, és nem foglalkoztam vele, mert úgy azt mondtam, bizonyítani akartam, hogy én igenis le tudom rakni a körömet, és az Aspeni világkupa után volt egy világkupa Corvage-ben, és úgy csináltam, mintha csak meghúzódott volna, vagy egy kis sérülésről beszéltünk volna, és mindenkinek azt mondtam, hogy semmi bajom, hogy nem fáj nagyon, csak egy picit, és utána még elmentem a Corvage-i világkupára, és ott is szerepeltem. Nyilván ott azért már látszódott, hogy nem, valami nincs rendben, és például a liften nem is tudtam közlekedni, szóval fel kellett vennem a snowboard deszkámat a liftbe, és úgy tudtam csak közlekedni. Onnan is sajnos úgy mentem el, hogy nem tudtam úgy teljesíteni, hogy szerettem volna, mert nem tudtam, mert ugye nyilván nagyon fájt a bokám, csak akkor még ezzel nem foglalkoztam, mert...
De akkor nem is volt, tehát nem volt róla vizsgálat, mondjuk nem mentetek el, hanem
nem,
estére egy nagyot érezted, hogy valami nem oké, de igen, azt mondtad mindenkinek, hogy jó, ez
teljesen ki tudom bírni, és elmondom, hogy fogalmam sincs, hogy ezt hogy tudtam végigcsinálni. Szóval tényleg nem volt egyébként annyira vészes, de ott megtanultam, hogy bármi történik, egy vizsgálat, mert miután hazamentem Corvage-ba, eltelt utána 1-2 hét, és mondtam, hogy azért fáj a bokám, és nem a legjobb, és akkor mentem el dokihoz, és akkor kérdezte, hogy te mit csináltál ezzel a bokával, hogy mióta van ez, és mondtam, hogy hát világkupáztam, meg ez, meg otthon voltam, és azért ott kaptam egy agymosást, hogy ez el van törve. És miután ugye realizáltam, hogy ez el van törve, utána jöttem rá, hogy így baszki, talán egy sportoló nagyon a végletekig el tudja vinni, el tudja nyomni a fájdalmat magában, amennyire csak lehet. Nem, mai napig nem tudom, hogy ezt ott csináltam. És erre nem vagyok büszke, bármi, nem akarom, hogy úgy hangzom, de ez egy nagyon felelőtlen dolog volt, hisz a testem, az én szerszámom, a testemmel dolgozom, és nagyon, nagyon oda kell rá figyelni, és talán ez is hozzátesz ahhoz, hogy a mai napig fáj a bokám.
És volt szerinted ehhez köze annak, hogy az olimpiai nyomás ekkor már rajtad volt?
Persze, ugye ebben ezért nagyon hozzátett, hogy én ki akartam jutni az olimpiára mindenáron, és szerettem volna bizonyítani, hogy azokat a trükköket, amiket abban a szezonban letettem és megtanultam, azt meg is akartam mutatni a nagyvilágnak, de hát ez inkább visszavett, mint előre vitt volna, hogy túl nyomtam és túl pusoltam az egészet.
Mekkora terhet jelentett neked ez az egész olimpiai hajrájt az utóbbi, hát két szezonban mondhatjuk ezt, nem? Két szezonról beszélhetünk.
Igen, az elején azért rajtam volt a stressz, mert rengeteg olyan dolog volt, olyan tényező volt, ami jobban megnehezítette a dolgomat, mint például talán a legnagyobb az, hogy nem tudtam, hogy viselkedjek egy versenyszituációban, még amatőr voltam ilyen szinten. És utána, amint egyre közelebb értünk az olimpiához, egyre magabiztosabb és magabiztosabb voltam, hogy na, ugye nyilván a trükkjeim is stabilabbak voltak, és én is magabiztosabban álltam oda a rajthoz. Uh-huh. Viszont utána bejött a Covid. Ugye pont a Covid előtti edzésen elmentem Svájcba, ugye az utolsó világkupa túra előtt még egy edzésre, és ott kigyúrtam az összes olyan trükkömet, amit szerettem volna megmutatni, és éreztem magam, hogy na, ez nagyon jól néz ki, és készen állok arra, talán 10x10-esek, vagy 10x9-esek voltak akkor a trükkjeim, nem 100%-osak, de már egy olyan szintre el tudtam őket vinni, hogy versenyszituációban stressz nélkül be tudjam őket adni, és tényleg készen álltam már arra, hogy na, a világkupákon ezeket meg tudjam mutatni. És pont mielőtt repültem volna, 24-én, ugye 25-én repültem volna, és 24-én kaptam meg a rossz hírt, hogy hát, bocs, pozitív vagy, nem mehet sehova, kényszerpihenő és karantén. Akkor egy kicsit összetörtem, és otthon ültem, csak azért a fejembe, hát nem csak azért a fejembe, hisz ott volt a családom, és ott volt a családom, barátaim, barátnőm, mindenki, hogy és támogattak abba, és segítettek, hogy ezen túllendüljek. Viszont azért szarul esett, őszintén szóval, és nem volt a legjobb érzés, hogy otthonról a livestreamen kellett néznem a világkupát, és végig kellett néznem, hogy mások gyűjtik a pontokat, én pedig otthon ülök. Akkor már tudtam, hogy nem fogok tudni egy verseny alatt összeszedni annyi pontot, amennyi az olimpiára elég lesz. Viszont ennek ellenére is elmentem ugye a Lágszópára, és hogy nem is csak az olimpiai kvalifikáció miatt, mert akkor már tudtam, hogy ez nem fog sikerülni, viszont hogy jól érezzem magam is, és tényleg megmutassam, hogy ki is vagyok, és nem is bizonyítani, csak hogy szobordozni egy jót a spanyaimmal. Akkor jöttem rá igazán, hogy ez a sport sokkal több annál, sokkal több egy olimpiai kvalifikációnál. Nyilván ez lett volna a cél, és ez lett volna a nagy álom, viszont 4 év múlva újra próbálhatom, és most, hogy így talán még a lehetőséget se kaptam meg, amikor tényleg készen lettem volna, így még több motivációt érzek arra, hogy 4 év múlva újra próbáljam, de muszáj voltam rájönni, hogy ez sokkal több annál, és tényleg mennyire is szeretek snowboardozni, hisz nem egy olyan kört raktam össze, amit például Karvácson az olimpiai, vagy a világkupa túra előtt gyakorolgattam, hanem próbáltam egy stílusos kört összerakni, ami talán a legjobban reprezentál engem, hogy mert nem feltétlen egy spin to win rider vagyok, hanem próbálom minél szebben, minél kreatívabban beadni a trükkémet, ami sikerült is, és ez adott egy nagyon nagy pusht, hogy na, én tényleg nagyon szeretek snowboardozni, és nagyon szomorú vagyok nyilván, hogy nem sikerült az olimpiai kvalifikáció, de nem tud annyira elszomorítani, hogy elveszítsem passion.
Motivációt,
motivációt,
a szereteted a sport szeretet, iránt.
Igen, a szeretetemet a sport iránt, pontosan.
Csak hogy ezt tisztába tegyük a hallgatóknak, ez 2021 decemberre, azon belül is, hát ugye karácsony után, amikor a két ünnep között lett volna kettő világkupa sorozat állomás, az hát, Amerikában, ugye?
Igen, igen, ugye három világkupa lett volna három hét alatt, három különböző országban, szóval Európában el kellett volna mennünk Kanadába, ott egy hétverseny, onnan átrepülni Kaliforniába, ott is egy hétverseny, és onnan átrepülni Svájcba, és ott is egy hétverseny, és talán ez a három verseny volt mindenkinek a legfontosabb versenye, hisz itt lehetett a legtöbb pontot gyűjteni, és megterhelő volt mindenkinek. Azért Lux-ba láttam a barátaimon, hogy azért ki vannak váradva, hisz az utazás, a versenyjáró stressz és minden megterhelő, de mindenki nagyon, főleg Kamilla, hogyha már kijutott az olimpiára, neki ez volt az első világkupa túrája, úgymond, és nagyon jól és bátran vette az akadályt, és nagyon büszke vagyok rá én is, hogy ilyen szépen kiarcolta magának az olimpiai kvalifikációt.
Na hát a legjobb műsorvezető vagy, egy vendégként is pont Kamillára akartam volna rákanyarodni. Hát ugye, mivel neked sajnos nem jött össze, Kamillának viszont igen, az olimpiai kijutás, a kvóta. Te másfél éve ismered őt körülbelül, ugye?
Igen, igen, igen. Talán másfél éve hallottam róla először, hogy szeretne be átigazolni a magyar csapathoz, és akkor én egyébként én kifejezetten örültem, hogy végre nem egyedül fogok versenyezni magyar színekben világkupákon, ugye ő félig magyar, félig kanadai. És talán most szeptemberben találkoztam vele először, vagy októberben Stubájon, és ott ismerkedtünk meg személyesen, és hihetetlen szimpatikus volt, és egy olyan stílusos riderről beszélünk. Amikor én találkoztam vele októberben, azóta rengeteget fejlődött, és ez nagyon látszik rajta, hogy nagyon motivált, nagyon szereti, amit csinál, és benne is megvan a nagy alázat van benne a sport iránt, és ilyen rövid idő alatt rengeteget fejlődött, szerintem slopestyle-ban neki sem hiányzott volna sok, hogy kvalifikálja magát, főleg úgy, hogy ez volt az első világkupa túrája, és szinte mindenhol lerakta a körét, szóval egy nagyon jó versenyzőről is beszélünk, aki, én hiszek benne, hogy ő a világ egyik legjobb snowboardosa lesz, hogyha megmarad ez a hozzáállása.
És milyen reális esélyei vannak szerinted neki így a pályafutása során? Ő még csak 17 éves, fiatal, ráadásul nem is olyan nagyon régen kezdett el versenyezni.
Igen, szóval én látom benne a motivációt, és tényleg azt mondom, hogy ő a világ egyik legjobb snowboardosa lesz, hogyha így folytatja. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fogunk látni tőle egyébként félcsőben az olimpián, hisz nem ez a fő száma, hanem neki is a slopestyle és a big air. Nagy félcsőben kvalifikálta magát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozni.
Amikor hivatalossá vált, hogy Kamillának megvannak a pontjai ahhoz, hogy ott legyen félcsőben az olimpián, akkor néhány kommentelő elkezdte azt mondani, hogy biztos csak azért indul magyar színekben ez a csaj, mert hogy így könnyebb kijutni. Ezeket a kételyeket eloszlatnád, kérlek?
Persze, ugye nyilván így egyszerűbb kijutni az olimpiára, hisz nem versenyez senkivel, ugye nincs, ha megszerezte a kvótáját, akkor mert tiszta sor, hogy ő indul, viszont hogyha megnézzük a kanadai csapatot és a kanadai csapat női mezőnyét, akik kijutottak az olimpiára, neki is megvannak azok a trükkök, amivel kiarcolhatta volna a kvótát a kanadai csapatban. Így én tényleg csak arra tudom fogni az egészet, hogy egy nagyszülei irányába érzett szeretet miatt választotta a magyar csapatot.
Te egyébként nem gondoltál a félcsőben való versenyzésre? Akár az olimpia miatt is?
Én nem gondolkoztam félcsőben. Voltam félcsőversenyeken, és kipróbáltam nyilván azt is, amikor a Sladmingi suliba voltunk, hogy nyilván mindenkit, nem mindenkit minden irányba, de hogyha freestyle snowboardos voltál, akkor elvittek félcsőbe is. Egyébként döntős voltam egyszer egy Európa kupán, amire büszke vagyok, de én sose éreztem, hogy én félcsőbe nagyon jól teljesítenék, mindig is a slopestyle és a big air húzott jobban.
Mit jelent pontosan a slopestyle versenyszám?
A slopestyle versenyszám nincs két ugyanolyan slopestyle pálya. Ugye egy slopestyle pálya egyébként ugratókból, korlátokból és különféle, mostanában ilyen gördeszkás, félcsöves elemekből is áll, mint például egy negyedív, ahonnan ki kell ugrani a negyedívből, mint hogyha egy félcsővel ugranánk ki, viszont egy érkezőre, egy ugrató érkezőjére érkezünk, és ezt rengetegféleképpen lehet variálni. Vagy ott vannak például a butterpadek, ami most Svájcban is volt, ahol nem feltétlen az a lényeg, hogy minél többet forogjunk, és a bírók se szeretik az, hanem próbáljuk meg kihasználni azt, hogy hozzá tudunk érni a knuckle-höz, ugye a dombnak a tetejéhez, és ott csináljunk valamit.
Ez konkrétan egy elnyújtott domb
tulajdonképpen. Igen, egy elnyújtott domb, egy ugratóval az elején, viszont nehezen lehet átugrani. Korlátokból is van ezerféle, amit lehet variálni. Pont ezért szeretem a slopestyle versenyeket, hisz nincs két ugyanolyan slopestyle pálya sehol, mondjuk ez versenyen vagy egy edzésen, mindig változnak, és nem tudsz begyúrni egy slopestyle kört valahol, hisz azt a pályát soha többet nem fogod látni valószínűleg. De általában van három darab ugrató, vagy ugrató féle, mint egy negyedív, ugrató, minden ilyesmi, vagy egy butterpad, és vannak korlátok az ugratók előtt, után, közte, ez bárhol, és ott is van dupla tört. Nézzünk meg egy lépcsőn a Boráros téren, és ott láthatjuk a korlátokat, hogy milyenek vannak.
Ugye az elején még említetted, hogy a wakeboardban kezdett tulajdonképpen a deszkákhoz, amit vagy betonon, vagy vízen, vagy havon csúszik kötődő, hát szerelmet, ha mondhatjuk ezt így. Miért nem wakeboardban, vagy miért nem mondjuk gördeszkában bontakozol így ki?
Én próbáltam ugye profi wakeboardos lenni, és az akkori nagy példaképem Szólács Szebi volt, akivel mai napig nagyon jó barátok vagyunk, és talán úgy tudtam megtartani a wakeboard iránti szeretetemet, hogy wakeboard táborokat csinálok vele, és hihetetlen, hogy egy példaképből egy barát lett, akivel ma együtt dolgozom, és adjuk át az információt, a tudást a következő generációnak, amit még mi tanultunk. De a wakeboard egyébként valahogy így elveszett a motivációmot és a sérülések miatt egyébként. Ugye 12 éves koromban elrepett a tért kalácsom, már túl használtam, és az azért kicsit összetört, és amikor a következő szezonban megtörtént ugyanez, csak a másik térdemen, akkor mondtam talán azt, hogy na jó, ez nekem nem kell, hisz a wakeboard sport azért nem egy testkímélő sportról beszélünk, és talán ott veszett el a motivációm, de nagyon örülök annak, hogy visszatudtam szerezni a sport iránti szeretetemet, és valamilyen formában, hogyha ez táborok által is, ott tudok lenni a pályákon, és mai napig tudok csúszni. De viszont én mini boys kategóriában egyébként világbajnok voltam Törökországban 2009-ben, szóval akkor kezdtem el talán abban reménykedni, hogy na, én egy profi wakeboardos akarok lenni.
Akkor 9 éves voltam, ezt tegyük hozzá.
Igen, 9 éves voltam. Viszont ez az álom sajnos elszállt, felcserélte a snowboard sport, ahol a mai napig megvan a motivációm, és ott felnőttebb fejjel már jobban tudtam kezelni a sérüléseket.
Talán egy utolsó kérdésem lenne még így lezárásnak, hogy az olimpián most már van snowboard, van BMX, van gördeszka, van szörf, hát wakeboard még nincs, de lehet, hogy ez is hamarosan elérkezik. Hogy szerinted van helye ezeknek az új hullámos sportoknak az olimpián?
Persze, ugye változik a világ, változnak a sportok, és egyre többen szeretik meg ezeket a sportokat, és van rá lehetőségük, hogy ezeket kipróbálják. Ez ugye egy nagyon megosztó társadalomban élünk, és vannak, főleg gördeszkában és szörfben láttam ezt, hogy van az egyik része társadalomnak, vagy a közösségnek, aki azt mondja, hogy végre az olimpián is láthatjuk ezeket a sportokat, és van az a része, aki azt mondja, hogy ez nem odavaló. Mindenki egyébként szerintem döntse el magának. Szerintem egy nagyon jó lehetőség azoknak az embereknek, akik szerettek volna kijutni az olimpiára, hisz ez egy nagyon nagy szó, hogyha az ember ott lát az olimpián, hogy részt vehet a játékokon. Aki viszont nem szereti, attól függetlenül szerintem nem változik a sport abban a rétegben, ahol ők mozognak. Szerintem egy tök jó lehetőség. Új kapuk nyílnak meg mindenki számára, ami szerintem egy tök jó dolog.
Neked nem rontja el a versenyzési élményét az, hogy lebeg egy ilyen magasztosabb cél, mint az olimpia, amiért mindenki küzd, viszont mégse lehet ott mindenki, aki egy világkupa versenyen például ott lehet.
Szerintem egyáltalán nem, aki versenyzett, például aki például én versenyeztem. Ez csak egy újabb szint, amit meg lehet lépni. Ugye nyilván ott voltak a világkupák, vagy eddig is ott volt az X Games, Burton US Open, rengeteg ilyen meghívásos verseny is volt, ami ott volt a topja most lehet. Össze lehet mérni, hogy egy X Games vagy egy olimpia a top. Ez csak egy új kapu, ami kinyílt előttünk, és szerintem ezt ki is kell használni. Aki pedig nem versenyzett, az úgyse ilyen irányba szeretett volna elmenni snowboardozás terén, és neki ugyanúgy megmaradtak azok a kapuk, amik eddig is megvoltak. Szóval szerintem egyáltalán nem változtatja meg. Nyilván megváltoztatja, de nem olyan mértékben változtatja meg a sportot, mint bármi más.
Lezárásképp egy utolsó kérdés akkor, ami a jövőről szólna. Most, hogy véget ért a kvalifikációs időszak, mik így a terveid a következő olimpiáig, vagy meddig céloztok most előre?
Őszintén szóval szeretnék egy kicsit a versenyekről nem lemondani, de egy kis szünetet tartani, hisz voltam mostanában elég versenyen, és teljesen azon volt a fókusz, hogy kijussak az olimpiára. Viszont a szobodsportnak rengeteg új, nem új, de rengeteg másik arca van, amivel szeretnék megismerkedni, ugye ez a filmes szakma egyébként. Nagyon régóta álmodozok arról, hogy egy magyar street filmet összerakjunk, nyilván nem teljesen Magyarországon, sajnos nincs annyi havunk, de magyar riderekkel szeretnék egy snowboard filmet összerakni, és valószínűleg most ezen lesz a fókusz. Ennek ellenére is fogok világkupákra járni, hogy ne veszítsem el a versenyrutint, de nem azon lesz a fókusz.
Ennyi lett volna a Sportcast mára. Nagyon szépen köszönöm, Boti, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a hallgatóknak pedig szeretném megköszönni a figyelmet. Kövessétek az Indexet, az Index Sportot Facebookon, és ami fontos, hogy elérhetőek vagyunk Spotify-on, illetve iTunes-on, ahol az adásainkat hallgathatjátok. A következő adásig pedig viszontlátásra.
Sziasztok!